Egyre drágább az élet Európában. Norvégiában egy liter benzinért átszámítva már 900 forintot kell fizetni. Olaszországban pedig a magas energiaárak miatt egyre többen lopják az üzemanyagot és az áramot, mert sokan már nem tudják fizetni a számlát. Itthon 2013 óta él az úgynevezett rezsicsökkentés, az ástopoknak köszönhetően pedig fele annyiba kerül az üzemanyag, mint máshol. Az energiaválság miatt egyre több uniós ország gondolkodik valamilyen árakat visszafogó beavatkozáson. Jó Ferenc összeállítása következik.
Több mint 2 euró a benzin és a gázolaj literenkénti ára egy római benzinkúton. A szocialista Mario Draghi vezette olasz kormány adócsökkentéssel próbálta megfékezni az elszálló üzemanyagárakat, de az árak tovább emelkedtek. Egyre több üzemanyag, gáz és villamos energialopással kapcsolatos bűncselekményt regisztrálnak Olaszországban. Erről írt a napokban az egyik legnépszerűbb olasz lap, a La Repubblica. Azt írják, sokan lopják az üzemanyagot és az áramot, mert olyan drága, hogy nem tudják kifizetni. Pedig Olaszország nincs is a legdrágább országok között. Egy liter 95-ösért Norvégiában kell a legtöbbet fizetni, átszámítva több mint 900 forintot. De nem sokkal olcsóbb a tankolás Hollandiában, Németországban vagy Görögországban sem. Az Európai Unió tagországai közül nálunk kell a legkevesebbet fizetni az üzemanyagért. A magyar kormány ugyanis tavaly novemberben bevezette az üzemanyagárstopot, amivel 480 forinton fagyasztotta be a 95-ös benzin és a gázolaj árát. Nem csak az üzemanyagok árai lőttek ki az elmúlt időszakban. Európa szerte nagy mértékben nőttek a rezsiárak is, nagyrészt az ukrajnai háború miatt. Az Origo összegyűjtötte, hol emelkedett legnagyobb mértékben a földgáz ára tavalyhoz képest. Idén Lettországban több mint 440%-kal kell többet fizetni a földgázért, mint 2021-ben. Romániában 300, Horvátországban pedig 270%-os a drágulás. Az áramára is az egekben van több európai országban. Svédországban, ahol a háztartások többsége árammal fűt, több mint 32%-kal kell többet fizetni a szolgáltatóknak. A belga és a spanyol lakossági fogyasztókat 100-100%-os drágulás sújtja. Észtországban 119%-kal nőtt az áramszámla, Olaszországban még ennél is többel, 131%-kal. Ezzel szemben Magyarországon nem lőttek ki az energiaárak. A kormány 2013-ban vezette be a rezsicsökkentést, ez pedig védi a magyar lakossági fogyasztókat az elszabaduló áraktól. Erről a Klímapolitikai Intézet igazgatója beszélt a Kossuth Rádióban.
Amikor 2013-ban a rezsicsökkentést a magyar kormány bevezette, akkor az Európai Unió ezt az intézkedést támadta, és pelengére lett állítva a magyar kormány. Mostanra viszont beigazolódott az, hogy a piaci körülményeknek kitenni a lakossági fogyasztókat veszélyes.
Litkei Máté hozzátette, egyre több uniós ország gondolkozik a magyar rezsicsökkentéshez hasonló intézkedés bevezetésén, ugyanis egyre többen gondolják úgy, hogy meg kell védeni a lakosságot a piaci körülményektől.
Ahogy az imént is hallhatták, folyamatosan drágul az élet Nyugat-Európában, hogy hol, mekkora mértékű a drágulás, arról most hallgassuk meg Színeg Element összeállítását.
Az észak-európai országok esetében a korábbi évekhez képest szinte mindenhol vékonyabb lett az emberek pénztárcája, fogalmazott Cser Attila, az MTV a Helsinki tudósítója.
A banki szakemberek számításai szerint például Svédországban a havi vásárlóerő átlagosan mindegy 700 svéd koronával, azaz majd 26 ezer forinttal csökkent a tavalyi év hasonló időszakához képest. Egy átlagos kétgyermekes svédországi család a megélhetési költségeinek, tehát az energiaárainak, a lakáskölcsönöknek, a hitelkártya kamatoknak, illetve az üzemanyagárak megemelkedése miatti nagyobb kiadások okán mindegy 1900 koronával többet költ havonta, tehát átszámolva havi szinten 70 ezer forinttal kevesebb marad a zsebükbe. Ez a 70 ezer forint 4,5%-os inflációt jelent Svédországban. Borulátóbb elemzések szerint az infláció tovább növekszik. Jelenleg 1993. decemberre óta elérte a csúcs, tehát Svédországban az infláció 30 éves csúcson van. Az ukrajnai háború és az emelkedő üzemanyagárak az infláció növekedésének az oka a Swedbank szakemberei szerint. Mivel az infláció mára már több árura és szolgáltatásra is átterjedt, ez azt jelenti, hogy a svéd háztartások a háború folytatódásának minden egyes napjával egyre rosszabb vásárlóerővel rendelkeznek. A svéd kormány 2021. decemberre óta már kétszer kompenzált az elektromos áram költségek tekintetében direkt a fogyasztókat. fogyasztóknál. Ezen túl a svédek 2-4 koronával fizetnek most kevesebbet a benzin és dízel üzemanyag árainál, ez a kormány akciója. Az észak-európai egészt tekintve az ukrán-orosz háború nem mindenre magyarázat. Finnországban például, ahova Oroszország múlt szombattól nem szállít többet földgáz, az Európai Unió legfrissebb előrejelzései szerint 2022-ben csak a második leggyengébb gazdasági fejlődést fogja mutatni egy 1,6%-kal. Ez csak arra elég, hogy az észteket előzik meg, Észtország 1%-os mutatót mutathat majd fel. A listát egyébként Portugália, Írország, Márta, Spanyolország vezetik, Magyarország ebben a felmérésben a 8. helyen áll, a magyar fejlődés 3,6%-os. Vesza Vihriala, a Helsinki Egyetem Európai Gazdaságtudományi szakértője azt mondja, hogy az EU adatokat befolyásolják még a koronapandémia idején meghozott intézkedés csomagok. Ezek szerint a finnek nem mindenbe döntöttek jól. A finn háztartások jelenleg abban reménykedhetnek, hogy a finn kormány általi megoldás, amely a Finnországba érkező az orosz földgázt a jövőben egy LNG tárolóhajóból szolgáltatja majd, a bőségesen érkező földgáz fényében a szolgáltatók árcsökkenést adnak. A jelenleginél erőnyesebb fűtés és elektromos áramszolgáltatási szerződéseket érhetnek majd el. Az inflációt csak ez a lehetőség egyedül nem fogja megfékezni az észak-európai országban. A finn bankok bejelentették, hogy a lakáshitelek és a lakossági hitelkártya kamatok is emelkednek június 1-től. Azaz a hitelkártyákkal eladósodott finn lakosságot különösen érzékenyen érinti ez az utóbbi, hiszen a hitelkártya kamatok a jelenlegi 9,5%-ról 11,5%-ra emelkednek majd. Ez a havi szinten a bankszámla csomagoktól függetlenül 5 eurót, azaz 1800 forintot extrába eredményez a hitelszámlák kezelési költségeként. A benzin egy litere szinte mindenhol 2 euró felett van Finnországban, a dízel üzemanyag literéért a közép-finnországi kutakon akár 2,30 eurót is elkérhetnek, ez körülbelül 880 forintnak felel meg. Az üzemanyagok piacán nem tűnik túl bíztatónak a finn kormány azon terve, hogy a 2022-es adózási évben a munkába járási költségtérítéseknél a jelenlegi 7000 eurós költségelszámolási határról 8400-ra emelik a határt. Hiszen nagyon sokan távmunkáznak, illetve más okok miatt kimaradnak a támogatás ezen formájából, miközben a megemelkedett üzemanyagárak a lakosság szinte egészét érintik az infláción és az áremelkedéseken keresztül közvetve. Végezetül a dánokat nézzük, azzal vigasztalódnak, hogy a dán statisztikai hivatal szerint az európai árak gyorsabban emelkednek, mint a dán árak. Dániában áprilisban 7,4%-kal voltak magasabbak az árak, mint az előző év azonos hónapjában. A dán felmérések szerint az EU mind 27 tagországában átlagosan 8,1%-kal volt nagyobb az áremelkedés. Különösen az áram, a gáz és üzemanyag árak, illetve az élelmiszerek drágultak.
A dán közszolgálati televízió egyébként azzal nyugtatja a lakosságot, hogy a megtervezett útvonallal, a csökkentett sebességgel, illetve az óvatos gázadással mintegy 20%-os megtakarítást lehet elérni a gépjárművek fogyasztása esetében, fogalmazott Cser Attila. Belgiumban az elmúlt egy évben több mint 7%-kal emelkedtek az árak. Az infláció tavaly májusban 1,46% volt, most 8,54% és ezzel nincsenek egyedül az eurozónában. Varacka Eszter, brüsszeli tudósítónk jelenti.
Belgiumban 39, a szomszédos Hollandiában pedig 46 éve nem volt ilyen kedvezőtlen az infláció. Belgiumban a háztartási energia ára emelkedett a legnagyobb mértékben. A gáz egy év alatt 139, a villany 49%-kal drágult. Az üzemanyagok közül a gázolajnál a legjelentősebb a drágulás, 33%. Mindez a szállítás miatt természetesen más termékek árában is megjelenik. Drágultak az élelmiszerek, leginkább az étolaj, ami jelenleg 25%-kal kerül többe, mint tavaly ilyenkor. De jelentősen emelkedett a kenyér, a gabonafélék és a zöldségek ára is. Drágában vásárolhatunk ma Belgiumban új személygépkocsit, aminek következtében felmentek a használt autóárak, és drágább a szerviz is. Pánik hangulat alakult ki az emberek között a csillagászati rezsiszámlák miatt. A csökkentés érdekében a kormány két alkalommal is beavatkozott. Első körben az elektromos áram áfáját csökkentették 21%-ról 6%-ra, majd áprilistól ugyanez történt a gáz forgalmi adójával. Az üzemanyagok esetében literenként 17,5 eurócenttel mérséklik a benzin és a gázolaj jövedéki adóját, ha az eladási ára kutaknál meghaladja a literenkénti 1,7 eurót. Jelenleg 1 liter 95-ös benzinért 1,98 eurót, 1 liter dízelért 1,96 eurót kell fizetni. Egy héttel ezelőtt egyébként mindkét üzemanyagára 2 euró fölött, vagyis 800 forint közelében volt.
Kertész Róbert, az MTV a londoni tudósítója pedig arról beszélt, 4 évtizede nem mért ütemű a múlt havi brit infláció.
A brit statisztikai hivatal minapi beszámolója szerint a lakhatási költségek nélkül számolt 12 havi fogyasztói árindex a múlt hónapban nem kevesebb, mint 9%-kal emelkedett. Ez havi összevetésben 2,5%-os inflációt jelentett a múlt hónapban, ráadásul az infláció hónapok óta folyamatosan gyorsul Nagy-Britanniában. Márciusban 7, februárban 6,2, januárban 5,5%-kal emelkedtek éves összevetésben a fogyasztói árak. Az áprilisi 12 havi inflációs ütem ráadásul a legmagasabb volt azóta, hogy az éves infláció havi rendszerességi mérése 1997-ben elkezdődött. A modellezéssel még korábbra visszaszámolt adatok alapján azonban legutóbb valamikor 1982 tájékán, tehát éppen 40 éve volt a múlt havinál gyorsabb az éves brit infláció. De a 9%-os 12 havi drágulás mértéket jól jelzi az is, hogy a brit kormány által a Bank of England, vagyis a brit jegybank számára előírt éves inflációs cél 2%. Az áprilisi infláción belül a rendkívül magas üzemanyagár volt az egyik fő tényező. A statisztikai hivatal adatai szerint a motorbenzin kiskereskedelmi átlagára literenként átlagosan 1 font 62 penny volt a múlt hónapban, ez majdnem 750 forint. A dízel üzemanyag literje átlagosan 1 font 76 pennybe került, ez csak nem 850 forintnak felel meg. A rekordinfláción belül a motorbenzin és a dízel üzemanyag átlagos literenkénti kiskereskedelmi ára is egyaránt rekordot döntött a múlt hónapban. A statisztikai hivatal kiemelte ráadásul azt is, hogy az üzemanyagok 12 hónap alatt 31,4%-kal drágult. Ez az eddig mért legmagasabb éves üzemanyag áremelkedés Nagy-Britanniában. Mindemellett a folyamatnak még korán sincs vége. A nagy-britanniai infláció a hivatalos várakozások szerint is jelentősen tovább gyorsul az idén. A Bank of England monetáris tanácsa nemrégiben kiadott új pénzügypolitikai jelentésben közölte, hogy felülvizsgált előrejelzése szerint az éves összevetési infláció átlagos üteme az idei negyedik negyedévben valamivel 10% felett tetőzik. A jegybank adatai szerint a célszintet meghaladó inflációs hányad 80%-át az energiahordozók és a külkereskedelemben forgalmazott egyéb áruk drágulás okozta, és ezek nem hazai, hanem globális tényezők, amelyekre a monetáris politikának nincs befolyása. Ettől függetlenül azonban mindenki azt várja, hogy folytatódik a Bank of England kamatemelési ciklusa. A brit jegybank december 16-án kezdte a jelenlegi szigorítási menetet az addigi 0,1%-os mélységi alapkamat rekordról, és az eddig végrehajtott 4 kamatemeléssel 1%-ra emelte irányuló kamatát. Az elemzői várakozások azonban azt valószínűsítik, hogy a mostani ciklus egészen a 3%-os kamatszint eléréséig tart.
A vonalban pedig Halkó Petra, a Századvég vezető elemzője. Kezi csókolom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Van-e az uniónak válasza ezekre a kihívásokra, amelyekről itt az előbb hallottunk, gyakorlatilag a vágtató inflációra és ebből következően a romló életszínvonalra?
Hát azt kell lássuk, hogy az Európai Unió az jelenleg abban látja a megoldásokat, vagy a válaszokat, hogy mindenképpen egy olyan megoldást tervezett, amelyben egyfelől ki kell hangsúlyoznunk, hogy nincs konszenzus az Európai Uniós tagállamok között, másfelől pedig egy olyan drasztikus és határozott lépés lenne, amely egyébként nem csak a magyar gazdaságot, de más Európai Uniós tagállamoknak is a teljes gazdaságát veszélybe sodorná. Itt pedig ugye egyértelműen az olajembargóra gondolok. Tehát most ezekre a megoldásokra helyezi a hangsúlyt, vagy kilátásokra az Európai Uniónak több tagállama is, illetve a brüsszeli vezetőség. Ugyanakkor azt látnunk kell, hogy ezek nem jelentenek jelen pillanatban megoldást tényleges értelemben.
Na tehát ugye az olajembargó az egy politikai válasz arra lépésre, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Na de az elvágtató infláció, a növekedő árak, ez részben van csak köze, mondják a szakértők. Ha még az embargót is bevezetik, akkor még nehezebb lesz a helyzet.
Így van, tehát önmagában az a helyzet, ami most jelen pillanatban teremtődött, vagy fennáll, az már visszavezethető egészen a COVID időszakra, tehát a gazdaságnak voltak úgynevezett post-COVID szünetei, erre rárakódott még a háborúnak a következménye és az a szankciós politika, amelynek következtében ugye különféle teljes embargókat lebegtettek az energetikai termékekre vonatkozóan. Ezek eredményezték azt, hogy a fogyasztói árakat Nyugat-Európában kifejezetten komolyan sokkok érték, egy globális energiaáremelkedés következett be, és ennek következtében ez pedig átgyűrűzött különböző más szektorokra is, így például az élelmiszeriparra és az élelmiszer árakra is. Ugye a másik lába a brüsszeli javaslatnak az, hogy különféle idézőjelben spórolási tevékenységeket folytassanak az Európai Uniós állampolgárok, fogyasszanak kevesebbet, fűtsenek kevesebbet, mossanak kevesebbet, és így tovább. Tehát ilyenfajta jellegű javaslatai vannak egyelőre Brüsszelnek, holott azt kell lássuk, hogy azért ez a fajta helyzet, ez nem csak úgy idézőjelben adódott, de egyszerűen kiemelném, hogy volt több olyan külső tényező, ugye, mint például a Covid és a háborúnak a kitörés, ami természetesen hatással volt a teljes világgazdaságra, de az, hogy például egy energiaválság is megelőzte az egész konfliktus helyzetet, abban komoly tényező az, hogy az Európai Uniónak több tagállama is, illetve az Európai Unió vezetőség mulasztást mutatott fel, hogy így fogalmazzak, nem tette meg azokat a lépéseket, amelyek az Európai Uniónak stratégiai, előrelátó lépései kellettek volna legyenek olyan helyzetekben, hogy amik jelen pillanatban fennállnak, tehát válsághelyzetekben, hogy mérsékelni tudják egy válsághelyzetnek a hatásait.
Tulajdonképpen, hogyha megnézzük azt, hogy akár az euróválságra, akár az oltóanyaggal kapcsolatos válságra, elosztásra, arra mondjuk kezdetben, aztán a legújabb kihívásra is, gyakorlatilag az Európai Unió nem tud adni egy olyan gyakorlati választ, amely megoldást jelenthetne. Közben pedig egyre többet követel, egyre több hatáskört vonna el a nemzetállamoktól. Van itt egy elég jelentős ellentmondás. Nem tűnik ez föl tulajdonképpen a nyugat-európai politikai vezetésnek, már a nemzetállamok vezetőinek, hogy mi folyik?
Hát azt kell mondjuk, hogy a felmérések alapján egyelőre az Európai Uniós állampolgároknak, és itt a nyugat-európai állampolgároknak is kifejezetten kihangsúlyozva tűnik fel az a problémás helyzet, amit ön is említett. Tehát az Európai Uniónak a dinamikája, hogy így fogalmazzak, az elmúlt időszakban úgy működött, hogy minél inkább központosítani akart mindent, minél inkább egy központi centrumba akarta belefoglalni az Európai Uniónak és a tagállamainak is a hatáskörét. Nem képviselni akarta az Európai Uniós tagállamokat, hanem birtokolni, de amikor válsághelyzet lépett fel, akkor magára hagyta a nemzetállamokat, és azt a megoldást sürgette, hogy találjanak ő maguk megoldást, és oldják meg maguk. Ugye láthattuk ezeket a helyzeteket például a koronavírus járvány idején is, de több válságban is, vagy a migrációs válság, csak hogy még egyet visszabugorjunk az időben, amikor maguknak kellett megtalálniuk a nemzetállamoknak a megoldást, az ő kezükben voltak azok a lehetőségek és eszközök, hogy ténylegesen védjék a saját állampolgáriknak, és ugye egyébként nem utolsó sorban az Európai Uniónak is az állampolgárnak teljes körülön az érdekeit. A brüsszeli vezetőség mulasztást hajtott végre ő több esetben is ilyen értelemben.
Milyen típusú politika ez? Mert úgy néz ki, hogy szlogenek vannak, szólamok vannak, például jogállamisági, filozófiai összefüggésekkel dobálóznak, ugyanakkor, amikor konkrét kihívás van, konkrét probléma, arra megoldás nincsen. És ráadásul ez a lebegtetett olajembargó, ahogy szakemberek elmondták többször, hát tulajdonképpen fokozza a bajt, hiszen emiatt is emelkednek az árak. Teljes bizonytalanság van ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor közben Ázsia, India kedvező áron vásárolja például az orosz olajat. Mi itt a tétje ennek egyáltalán? Milyen típusú gondolkodás ez, hogy látja?
Hát mindenképpen az Európai Uniós állampolgároknak a jövője, a biztonságos energiaellátása és a biztonságos mindennapjai vannak most egyébként az asztalon. És igazából az a probléma, hogy egészen addig, amíg a brüsszeli vezetőség nem látja be azt, hogy olyan országokat kritizál, és van el egyébként nem utolsó sorban energiát saját magától is egy ilyen válsághelyzetben, mint például, tehát kritizál olyan országokat, mint például Magyarország, aki az elmúlt időben az egyik hanem a leginterkonektáltabb országgá vált energiakérdéseket tekintve Európában, ugye diverzifikálta a szállítási lehetőségeit, különféle más exportőröket keresett annak érdekében, hogy mérsékelje a kiszolgáltatottságát, egyébként nem csak az energiaszektort illetve, de teljes külgazdasági, külkereskedelmi kérdésekre kivetítve ezt a fajta politikai gondolkodást, addig a brüsszeli vezetőség vagy a nyugat-európai politikai vezetők sokkal inkább átideologizáltan gondolkoznak ezekről a kérdésekről, ahelyett, hogy pragmatikusan állnának hozzá gazdasági együttműködésekhez. Ez az, ami oda vezetett, hogy nem tudnak olyan megoldásokat felmutatni, amely most, ha maradunk az energetikai kérdéseknél, az ő általuk nagyon is áhítatott klímakérdéseket, a klímaproblémáknak a megoldását is előtérbe helyezni, tehát, hogy környezetileg is elfogadható, optimális megoldások lennének, fenntarthatóak lennének, gazdaságilag, tehát megfizethető áron lehetne az energiatermékeket beszerezni, és biztonságban tudnák az európai állampolgároknak is az energiaellátását.
Van még egy fontos kérdés, amiről kevés szó esik, és egyre inkább feltűnő. Ugye olajembargó, egyéb gázembargó, szóval mindenféle embargóról. Na de hát, hogyha az Európai Unió ilyen nagy jelentőségű bővítésre, már úgy, hogy hatáskör bővítésre törekszik, hogy nincsen Európai Uniós diplomácia, hatékony diplomáciai erőfeszítések, mondjuk a béke érdekében. Nem lenne dolga ez például az Európai Unió vezetőinek?
De én kifejezetten személy szerint úgy gondolom, hogy szintén csak, hogy önmagamat ismételjem, ilyen értelemben is egy mulasztást láthatunk az Európai Unió részéről, mert az Európai Uniónak egy ilyen helyzetben feladata és kötelessége lenne az, hogy előtérbe helyezze, segítse azokat a politikai folyamatokat, amelyek a béke irányába terelik ezt a konfliktust, egyfajta közvetítő szerepet vállaljon magára, de ezt azt láthatjuk, hogy az Európai Uniónak csak úgy egyetlen egy tagállama tett erre vonatkozó lépéseket, ez pedig Magyarország volt, de az Európai Unió, mint egy közösség és a közösséget képviselő intézmény rendszer, az nem vállalt fel ilyen szerepet, sokkal inkább ugye a szankciók erőltetését ő folytatta, mert valahol belement egy erőfitoktatásba és egy olyan konfliktus hátterében, amely ugye nem az Európai Uniónak a konfliktusa kellene, hogy legyen ilyen értelemben, ő neki közvetítő szerepet kellene, azokat a folyamatokat kellene, fórumokat kellene biztosítania, amelyek a békét helyezik előtérbe, mert egyébként ez önmagában az Európai Uniónak is az érdeke, mert annak ellenére, hogy nincsen katonailag belevonódva ebbe a konfliktusba, igenis nagyon komoly hatásai vannak gazdaságilag az Európai Uniós tagállamokra is, és ennek már most éreződnek a hatásai.
Köszönöm szépen Halko Petrát, a Század végvezető elemzőjét hallották.
Köszönöm szépen.